Tegnap édesapámmal még délután lementünk a kismarai foci meccsre, ahol 7-1-re diadalmaskodott a kismarai ese, és mi a nagy bajomon diadalmaskodott. Mondták is, hogy mi bajom, kismarja a probléma, és a bíró elrendelt 25 perc után ilyen ivási szünetet a csapatnak. Csak erről teszem, hogy bátran, ugye elég meleg van a teremben, tehát nyugodtan fölállhatsz, hogyha innod kell, meg javaslom egyébként ilyen meleg napokon hozzá magaddal innivalót, de nyugodtan, hogyha nincs, akkor nyugodtan kimehetsz inni, és legyél ebben szabad. Ki ne röjjetek itt a hosszú úton, amely még előttünk áll. Nyissátok ki a bibliáitokat, kérlek, a Máté evangélium a 13. fejezeténél. És ahogy látjátok kivetítve is, a Máté evangélium a 13. rész 31-35-ös verseit fogjuk együtt tanulmányozni. És a témánk a mennyek országa növekedése, vagy Isten országa növekedése. Ugye, hogy az evangéliumban ezt a megnevezést használja a Biblia. Máté ugye, mivel zsidóknak írt, hogy a mennyek országát preferálta, Lukásnál pedig találkozunk az Isten országa kifejezéssel. Tehát a Máté evangélium a 13. fejezet 31-35, helyeteken ülve kövessétek a bibliáitokban, így hangzik Isten igéje. Más példázatot is mondott nekik, hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember és elvet a szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak és fészket raknak ágai között. Más példázatot is mondott nekik, hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet fog az asszony, belekever 3 mérce lisztbe, míg végül az egész megkel. Mindez példázatokban mondta el Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit nem mondott nekik, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Példázatokra nyitom meg a számat, és a világ kezdete óta rejtett dolgokat jelentek ki. Beszéltünk már arról, hogy maga a rejtett dolog, a titok, újszövetségi szemléletmódban az evangélium titka, és érdemes lesz ma is odafigyelni arra, hogy mi is a titok, és ennek a titoknak mi a tartalma. Említettem már korábban is, hogy az evangéliumot megfosztják néhány fontos alkotó elemtől, és megpróbálják néhány az evangéliumot egy ilyen egyházi vagy felekezeti tanra szűkíteni, vagy megpróbálják mások a megtérést fókuszban helyezni, mások azt meg megtérés és újjászületés, megint mások azt mondják, hogy megtérés, újjászületés és hitvalló keresztség, és így befejezik, de Isten ország ennél sokkal több. Maga az Isten ország evangéliuma sokkal többről szól. Maga a názáreti Jézus Krisztus is, amikor prédikált, hirdette az evangéliumot, hirdette a bűnök bocsánatát, és prédikált az Isten országáról, a mennyek országáról. Tehát maga az az evangélium, amit a Jézus Krisztus prédikált és hirdetett, annak tartalma volt a megtérés, a bűnbocsánatnak a meghirdetése, és része volt az Isten királyság, Isten országa eljövetelének a meghirdetése, mert mindjárt ezzel kapcsolatban részletesebben is foglalkozunk. De ahogy korábban is említettem már nektek, maga a példázat, ez a más és nem másik példázat jelzi nekünk azt, hogy egy példázat csokorról van szó, és együtt célszerű értelmezni és elemezni ezeket az ígéket, ahogy ezt meg is tettük már korábban, például a magvető példázatával. Tehát az egész kinyilatkoztatás, amit a Jézus mond, és magyarázatokat, amiket ad a egyes példázataihoz, ezek összefüggő dolgok, különböző oldalról próbálja megvilágítani ezeket a Biblia igazságokat. Nyilván most nem fogunk ismételni, amiket már megnéztünk, hanem tovább próbáljuk bontani Jézus tanítását, hogy mi az, amit megszívlelhetünk Jézus tanításából. Tehát Jézus a mennyek országát és a bűnök bocsánatát is hirdette, és ugyanezt tette Pál apostol is, ahogy olvassuk, amikor a Pál a fogságban volt. Ezt nem lehet lekapcsolni, ezt a reflektort, mert akkor szerintem jobban lehet látni a kivetítőt. Tehát itt azt olvasok, az apostolok cselekedete 28:30-31-ben, ő pedig már, mint Pál apostol, ott maradt 2 teljes esztendeig saját bérelt szállásán, és fogadta mindazokat, akik felkeresték. Hirdette, olvassuk, az Isten országát, és tanított az Úr Jézus Krisztusról. Ezt tette pedig teljes bátorsága és minden akadályoztatás nélkül római fogságában. Tehát lehet látni, hogy a maga Pál apostol is az evangélium hirdetésében, amikor az evangéliumot prédikálta, prédikálta az Isten királyságát, az Isten országát, és prédikálta a názareti Jézus Krisztusról, a benevetett hitről, a szabadulásról, az új életről, a reménységről, a megváltás csodájáról. Maga Jézus is ezt tette, az Isten királyságáról hirdette, és önmagából fakadóan az ő áldozatát meghirdette a bűnök bocsánatának drága lehetőségét és esélyt az emberek számára, a legelveszettebbeknek is kinyújtotta Isten szabadító kezét, az esélyt számára az életre. Az evangéliumnak tehát meg kell néznünk, hogy a tartalmát tekintve több elem van, amiről a Biblia beszél, és amikor az evangéliumban gondolkodunk, akkor törekednünk kell arra, hogy mint keresztények, mint evangéliumi keresztények, az evangélium teljes vertikumában higgyünk, és a teljes vertikumát képviseljünk, és éljünk annak erejével és hatalmával. Először is, tehát a megtérés, ugye a megfordulás, a bűntől elfordulás, az Istenhez való visszafordulás, hazatérésnek az üzenete, a bűn elhagyása, és a régi bűnös Isten nélküli természet elhagyása, helyett ugye Isten felé fordulás, felismerés, új felismerésre jutás által megtérünk. Új életre jutunk, ez Isten szellemének a munkája, az Atya szül bennünket újjá a Szentlélek és az ige megelevenítő ereje által. Aztán hirdetjük ugye az elkötelezettséget, az evangéliumban tudjuk, hogy maga Fülöp, amikor beszél az etióp kincstárnokkal, az etióp kincstárnok felismeri, hogy imhol a víz, mi akar, hogy bemerítkezzem, tehát hirdette neki a bemerítés igazságát, és ez 100%-ig biztos, mert honnan jutott volna eszébe, mikor még az Ézsaiás tekercsét se értette. Tehát valószínűleg, hogy akkor a maga az evangélium prédikálásában benne volt az, hogy az etióp kincstárnoknak hirdette Fülöp, hogy ha el akarod magad közelezni a názáreti Jézus Krisztus mellett, akkor ennek a külső megjelenési formája a Krisztus követésében, hogyha ahogy a Krisztus megtette, merítkezz be. És azt mondta az etióp kincstárnok, mikor de eljutottak, hé, hát mi akarájának, én akarom követni Jézust, én elrendöttem, hajrá, gyerünk, itt a víz, és beszeretnénk merítkezni. Aztán ott van a tanítványság, ugye maga az Úr Jézus, mikor meghagyja, ugye két parancsolat van Jézustól, az egyik parancsolat pontosan a misszió parancsa, Máté evangélium a 28-18-20 versekben, azt mondja, tanítsátok meg mindarra, akik megtérnek és új életre jutnak, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Tehát maga a tanítványá nevelés, a tanítványá tevés, ez egy fontos része az evangélium üzenetének, hogy nem csak megtérni, nem csak újjászületni, nem csak bemerítkezni van lehetőséget, hanem Krisztus követő életed is élhetsz, egy közösségben lesz Krisztussal, és kezdhetsz olyanná válni, mint a názáreti Jézus Krisztus. Erre megvan az esélyed. Halleluja. Tehát nem egy feladat, hanem egy esély, egy lehetőség. Ugye egészen más ez a történet. Aztán hadd mondjam azt is, hogy Isten ország erejében járva hatás gyakorló, szolgáló keresztény élet. Egy kicsit hosszú a megfogalmazás, de biztos vagyok benne, hogy Fülöp, amikor prédikált ennek az etióp kincstárnoknak, akkor így hirdette az Isten országának és a názáreti Jézus Krisztusról szóló evangéliumot, hogy azt mondta neki, ember, ha te Krisztus kezdett követni, akkor a hazamély felrobban a te országod. Olyan változás fog történni a te országodban, a birodalmadban, amit te el se tudsz képzelni. Olyan hatalmat kaptál most, hogyha a Krisztus követted a Szent Szellem által, amely meg tudja változtatni az egész országodat. És erre mondjuk azt, ugye, hogy az etióp kincstárnokra azt tartja az egyház hagyomány, hogy ő volt az, aki az afrikai kereszténységnek az első magja volt, egyetlen mag vetetett el, ugye a mag elhal, odaszánja az életét, és száz annyit terem Isten országának természeti törvényszerűsége. 30-60-100 annyi. Amen. Megint azt mondjuk, hogy nem másik, hanem más példázatról van szó, tehát a szellemi törvényszerűségeket Jézus elénk tárja. Tehát hirdetnünk kell azt is az embereknek, hogy te nem csak mint utolsó bűnös, a leghátsó padban, a pad alatt el kell kínlódjál még 30-40 évet, amíg a Jóisten úgy nem látja, hogy megelégedett a szenvedésedet, és eljön érted az Úr Jézus, vagy a halál által, vagy visszajön a názáreti Jézus Krisztus, és kiragad ebből a nyomorult, szerencsétlen világból, ebből a szenvedésből, belegábban az egészből. Tehát nem ilyen életre szólít fel az evangélium nem ilyen üzenettel bír, hanem az evangélium jelenti azt is, hogy egy életváltoztató erő jön az Isten királysága, ereje és hatalma annak az embernek az életébe, aki az életét Krisztusnak adja. Tudtok el egy ámen mondani? Egyetértetek ezzel? Na ez az evangélium. Ez azért lelkesítő, nem? Nem valami kis vallásos cselekedet, vallásos kis feladat, amit néha el kell végezni, mert a lelkipásztornak elment az esze, és megint ki kell mennünk az utcára, vagy el kell menni az egyetemre, vagy a középiskolába, hanem itt valami nagyon erőteljes dologról van szó, valami olyan atombombáról, ami az atomvillanás elhat egészen a távoli szívekig, és elvégzi a maga munkáját, amiért Isten elküldte. Nézzük a mustármag és a mennyek országának kapcsolatát, amelyet itt összehoz Jézus Krisztus. Maga a mustármag az közmondásos volt, többször alkalmazzák az evangélisták is. Maga a mustármag 1 milligramm súlyú volt, ezzel nem a legkisebb, utána néztem, azért, mert volt 0,1 század milligramm súlyú mag is, de azért 1 milligramm az elég kicsi. Vagy meg őszintén, és ha még azt is mellé tesszük, hogy maga a mustárcserje 3-3,5 méter magasan nőtt meg. A mustárfa pedig 9 méteres is lehetett, azért jelentős hatás, nem? Jelentős növekedés, még 9 méteres fa egy 0,1 milligrammos kis magocskából. Megfelelő talajba ültetve természetesen. Igaz? Elég dinamizmus van benne, abban a kicsi magban olyan hitetek lenne, mint a mustármag, ugye? Mondja az Úr Jézus, ugrálnának a hegyekbe, a tengerbe, ugye? És mindenhol, aki Petőfivel érte egyet, akkor síkság lenne, mert mit nekem te zordó Kárpátok. No, tehát nem erről van szó, igazán Jézus nem ezt akarja mondani természetesen, hanem arra akarja felhívni a figyelmedet és a figyelmünket, hogy egy szellemi törvényszerűség van az Isten királyságában. Az Isten királyságnak szellemi törvényszerűsége, hogy Isten királyságában minden nagy dolog piciben kezdődik el. Minden nagy dolog, amit látsz a szemeddel, és Isten országáról szól ma, az valamikor nagyon kicsibe kezdődött el. Erről van szó. Ez a szellemi törvényszerűség. Miért fontos ezt megértenünk és megjegyeznünk az Isten királyságával, Isten országával és az evangéliummal kapcsolatosan? Azért fontos és lényeges, mert mi hajlamosak vagyunk arra, hogy a nagy dolgokat szemléljük. A nagy dolgokra nézünk. Bekerülünk egy börtön intézménybe, és arra gondolunk, hogy jaj, mennyi bűnöző van itt, és hú, hát ez lehetetlen ezeket itt mind megtéríteni. Meg lehet őket csak egyenként. Érted? Csak egyenként, meg lehet, hogy a börtönőt kell össze, aki ott marad, akkor is lejár a projekt. Vagy a projekt. Attól függ, hogy ejtjük. De mindegy, nem ez a lényeg. Tehát Isten országával kapcsolatosan nagyon fontos szellemi törvényszerűség, hogy az erőtlenségünknek egyik forrása az, nálunk nekünk keresztényeknek, hogy Isten országa szempontjából nem gondolkodunk helyesen. A nagy dolgokat látjuk, és ahhoz viszonyítjuk magunkat. És azt gondoljuk, az a gondolkodásmód származik ebből, hogy mi erre úgysem lennénk soha képesek. Nem így van? Tamás már prédikál, azt mondja, nem is nekünk kell képesnek lennünk. Halleluja! Így van. Egyetértek ezzel? A Hillsong gyülekezetről többen tudtok, ugye a dalokat itt is énekeltünk egy-kettőt most ma, és volt lehetőségem találkozni, már hallgatni a alapító pásztorát ennek a gyülekezetnek, és lehet, hogy hallottátok már tőlem az, hogy hogyan született ez a gyülekezet. Már a Hillsong gyülekezet Sydneyben. Aki nem hallott, elmondom nektek. Maga Brian Houstonnak az édesapja Frank Houston Új-Zélandban egy jelentős több ezer tagú gyülekezetnek a pásztora volt idősör emberként. Tehát a Brian Houstonnak kinézett egy nagyon jó lelki pásztori állás egy több ezer tagú gyülekezetben. De ez a Brian Houston elég örült volt ahhoz, hogy a Szentlélek szólt hozzá, és azt mondta neki, menjél te Ausztráliába, és plántál gyülekezetet. Elment Ausztráliába, elment Sydneybe, hogy egy gyülekezetet plántál. Egy lakótelepen kezdte a szolgáltát, összeszedett vagy 30 és 50 fiatalt, és jöttek, érdeklődtek ezek a fiatalok, majd elpriccolt szinte mindegyik. Alig maradtak. Aztán kibérelt egy ilyen tornatermet, és akkor úgy kezdett prédikálni, hogy fölmászott a kötélre, és a kötélen lóbálva hirdetik az evangéliumot. Hazamentek a fiatalok a haverjaikhoz, azt mondja, gyere, mert gyere a jövő héten el, mert ez a pásztor, mint a majom úgy lóg a kötélen. Ezt meg kell, hogy hallgassátok. Na, a lényeg az, hogy nézték ezt a majomkodó lelki pásztort, meg hallgatták, de addig-addig hallgatták, hogy megtértek. És ezek a fiatalok, akik megtértek, akkor lettek gyakorlatilag a Hillsong gyülekezetnek, ez a 20 fiatal, vagy 30 fiatal, a Hillsong gyülekezetnek az alapító tagjai 25-30 évvel ezelőtt. Tehát lehet látni, hogy mondjuk egy világra szóló hatás van ennek a gyülekezetnek, de látnod kell, hogy egy őrült ember, aki ott hagyta a nagy lehetőségeket, a pásztori, nagy pásztori karriert, elindult, és kötélen lógva, limbálózva elkezdett prédikálni néhány kerek útja tinédzsernek, fiatalnak. És ebből lett a Hillsong gyülekezet. Azért ez így már más optikával rendelkezik, igaz? Ennek az egész történet más az optikája, másképp látszik, ha így gondolkozol róla. De azt mondod, hú, világra szóló hatás, óriási dicsőítés, hát az lehetetlen. Azt meghagyjuk a Hillsongnak, mert azt ők kapták Istentől, az övék. Persze nem is kell őket utánozni, nem erről van szó, csak látnod kell, hogy ez is egy nagyon kicsi dologgal kezdődött el, és Isten országára ez a jellemző. Ézsaiás proféta könyvében a 9. fejezet 6. verse a következőképpen hangzik, amikor szól az evangéliumról Ézsaiás által a Szent Szellem, szól a mi úrunk názáreti Jézus Krisztus által elhozott Isten királyságáról a Ézsaiás proféciája, és nagyon érdekes dolgokat fogunk megfigyelni ebben az igében. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősít és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fog a mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Tudtok egy ámen mondani erre? Ámen. Ugye ez egy jó karácsonyi üzenet, de most nem karácsony van, elég meleg van karácsonyhoz képest, de higgyétek el, hogy alkalmas ez az ige arra, hogy ilyenkor nyár előn is elmélkedjünk ezen. Nézzük az uralom kérdést. Azt majd később. Az uralom kérdés, amit le van írva, következőt jelenti. Uralkodás, uralom, hatalom, vezetés, figyeljetek tovább, hivatal, pozíció, hatáskör. Tehát azt mondja itt Isten igé, Isten országára az a jellemző, hogy az ő uralkodásának, uramának és hatalmának és vezetésének egyre kiterjedő jellemvonása megjelenik. De mi jelenik még meg Isten országának törvényszerűsége szerint a hívő emberek életében, az Isten népének életében és az Isten gyermekeinek életében? A hivatal, hogy amilyen hivatal tölt be, abban az uralom és hatalom növekedni fog, amilyen pozícióba kerül, abban is az szerint a hatalom és a befolyás növekedik. Isten országának jellemvonása az, ha bekerülsz egy hivatali pozícióba, vagy bekerülsz egy pozícióba, akkor ha te Isten országának lánya és fia vagy, akkor benned ott van az a mag, amely arra képes és alkalmas lesz téged, hogy a befolyásod egyre erőteljesebben menjen előre. Mert az előbb ámen mondtatok, erre tudtok egy ámen mondani? Ez így van. És a hatásköre is kiszélesedjen az embernek, aki bekerül egy munkahelyre mondjuk. Egy iskolába, egy családba, egy városba. Hát Isten országának a törvényszerűsége ez. Amikor Isten országa evangéliumáról beszélünk, és az evangéliumban az Isten országa tartalomról beszélünk, akkor látnunk kell, hogy ez egy dinamikusan növekedő valóság. Higgyétek, ez egy nagyon fontos szemléletmód. Tehát nem merjünk kicsik lenni, hanem merjünk azok lenni, amivé Isten bennünket életünk adott szakaszában akar tenni, és amivé akar bennünket tenni. Így van? Mert benned, ami ott van benned Istentől, arra az a jellemző, hogy uralma növekedésének nem lesz vége. Tehát azt jelenti, hogy folyamatos fejlődés és előrehaladás van az uralkodásban, az uralomban, a hatalomban, a vezetésben, a hivatalban, a pozícióban és a hatáskörben. Azonban, ha arra gondolsz, hogy erre én képtelen vagyok, akkor megfosztod saját magad attól, amivel Isten akar megajándékozni, és akadályozod azt a befolyás hatalmat, amelyel Isten föl akar ruházni téged a jövőben. De ne feledd el, hogy minden nagy dolog kicsiben kezdődik. Tehát ne azzal foglalkozz, hogy mi lesz 10 év múlva, és hogy fogom én azt megcsinálni, mert nem erről szól a Szentírás, hisz minden napnak elég a maga baja. A labirintus irodalomban pedig még az égi madarak kérdésével kapcsolatosan azt olvastam a kommentárban, az égi madarakat a rabbik úgy tanították, hogy a pogány népeket nevezték, ezzel a szimbolikus tartalom alatt a pogány népeket értették. Tehát itt azt jelenti, Isten országára jellemző az, hogy nem csak a zsidókat fogadja be, hanem kiterjed Isten országa, befogadja Isten országa a pogány népeket is, tehát egy népé teszi a kettőt, a égi madarak fészket rakhatnak az ágainál, azt jelenti, Isten ország kiterjed Jeruzsálem, Júdea, Samária és a föld végső határa dimenzióban. Ha belegondoltok, hogy Isten országának a munkája hogy kezdődött el? Volt egy egyszerű kis leányka, aki maga is úgy megijedt, amikor találkozott ezzel a Gábriellel, kérdezte, hogy hát mégis hogy történik ez a dolog, és akkor egy kis sejt a Szent Szellem által elindult osztódásnak az ő méhében, és született egy kicsi csecsemő. Senki nem tudott róla, nem tudták, még be sem akarták fogadni, ugye az istállóban született meg a názáreti Jézus Krisztus. Ugye nem karddal, meg királyi palástal, meg kilovagolt, ugye a fényáradat is kilógott a betlehemi jászol mellől, és mondta, ennyi a világ! Hanem egy pici kis csecsemő volt, az első látogatói egyszerű, megvetett pásztor emberek voltak, igaz? És elcsodálkoztak azon, amit láttak, mert az angyaloktól hallottak. Nagy dolog volt? Kicsi kigondolta volna, hogy ma több mint 2 milliárd lesz a keresztények száma ezen a világon. Valamilyen módon keresztények vallják magukat. Egy kis sejtecske volt az egész. De Mózes is így kezdte. Egy kis sejt, és mikor már sejt volt, akkor is halálra volt ítélve. Nem volt semmi esély az élete sem. És mekkora dolog lett belőle? Jézus hozza a kovász és a hatása témát. Na most ezzel kapcsolatban azért némiképpen kell egy kis bibliatanulmányt folytassunk. Alapvetően a kovász az negatív értelmű a Bibliában. Tudjátok, legyetek kovásztalanok mondjuk az Ószövetségben, legyetek kovászt a lepényben, amikor menekültek Egyiptom földjéről, és ebből a szempontból alapvetően legtöbb helyen a Bibliában egy negatív értelmet, negatív tartalmat hordoz, mint a jelzett a Máté 16:6-ban, az 1 Korintus 5:6-ban és a Galata 5:9-ben, és olvassuk. A Máté 16:6-ban beszél a Biblia arról, hogy a farizeusok és szadduceusok kovásza, azaz tanítását ne fogadják be a tanítványok. Az 1 Korintus 5:6-ban pedig beszél arról, hogy egy kicsi bűn is megkereszt az egész életet, és kaput nyit újabb bűnöknek. Tudjátok, egy bűnbe marad az ember, az ragad a többi, és egyre nagyobb területet vesz el az ördög az ember életéből. Tehát alapvetően egy negatív értelmet és tartalmat hordoz. Azonban vannak a Bibliában más ellenmondások is. A Jelenések könyve 5. rész 5. versében azt olvassuk, ekkor a vének közül egy így szólt hozzám. Ne sírj, mert győzött az oroszlán Júda törzséből Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és 7 pecsétjét. Tehát azt mondja itt ugye az oroszlán Júda törzséből maga a názáreti Jézus Krisztus. Az 1 Péter 5:8-ban pedig azt olvassuk, legyetek józanok és vigyázzatok, mert ellenségnek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Tehát itt az oroszlán, pedig maga a sátán. Tehát van ilyen jellegű képhasználat a Bibliában, ami látszólag ellenmondásosnak tűnik, de nekünk ugye tudnunk kell azt, hogy mindig a Szentírást az adott környezetben kell tanulmányoznunk, az adott kinyilatkoztatás kijelentést, és ebből a szempontból látnunk kell, ha a környezetbe elhelyezzük, és azt mondjuk, hogy nem másik, hanem más tanításról van itt szó, akkor pozitív értelmű a kovász. Itt a kovász egy pozitív értelmű dolog. A kovászról tudjuk azt, amikor beleteszik ebbe a kemény anyagba. Tudjátok, hogyha nem tennél kovászt a kenyérbe, az a lepény, ha megsütnék, az olyan kemény lenne, hogy fogat próbálna, és lehet, hogy kevesebb fogunk lenne, mint fülünk, már mondjuk 40 éves korunkra, ha ilyen kenyeret tennénk. Azonban milyen csodálatos a kovász. Egy pici kovász beletesznek a tésztába, és néhány óra múlva az egészet átjárja, és megváltoztatja az állagát is. Így van? Egy laza, átjárható szerkezetűvé változtatja a tésztának az anyagát. Ebből a szempontból tehát a kovász egy pozitív értelmű, azt mondja, hogy egy kicsi kovász is elég egy városba, egy munkahelyen, egy családba ahhoz, hogy óriási mértékben változás hozzon, és a legtávoli szegletekbe is eljusson a hatása. Tudtok egy ámen mondani erre? Tehát ebben az értelemben én úgy látom és úgy értem ezt az igét, hogy egy pozitív értelmű dologról van szó, méghozzá az Isten országa hatásáról beszél. Ami kicsiben kezdődik el, de végül az egész tésztát megkereszti, azaz az egész társadalomra hatással van. Tehát Isten országa és az evangélium az olyan erővel rendelkezik, hogy képes megváltoztatni Debrecen városát gyökerestől. Amen. Olyan erő van benne, hogy képes Magyarországot megváltoztatni gyökerestől. Sok erő van benne, hogy képes a te munkai légkörödet megváltoztatni gyökerestől. Az már hihetetlen, azt meg, mikor ilyekkel közelítettünk, láttam egy arcot, így. Na, az már lehetetlen. Értitek, az országot tudja megváltoztatni, az ámen. A város tudja, az ámen. Na, de az én munkahelyemet, hát ott már arcok vannak, meg főnököm van, meg munkatársam van, meg minden. Tehát azt az arcot nem is szeretném. A tűz égesse meg. Ugye szokták mondani. No hát azért nem így van teljesen ez a történet. Nekem is Jézus nem erről tanít, tehát hogyha más elgondolásod van az evangéliumról, akkor most egy kis továbbképzésen veszel részt, hogy Isten országának magja, evangéliuma jó kovászként keresse meg az egész életedet, és járja át a gondolkodásmódodnak azon részeit is, ahol még nem Isten szerint gondolkozol, vagy gondolkodunk. Tehát Isten arra hívott el téged és engem, hogy hatással legyünk. A hatásunk pedig egyre növekedő, egyre erőteljesebb és egyre kiterjedtebb legyen erre a világra. Tudtok így ámen mondani? Ámen, szerintem is. Na most, ha így gondolkozol a földön létedről, a munkahelyen, az iskolában létedről, a családodban létedről, ez egy teljesen más viszonyulás fog eredményezni az emberekhez. Mert a körülményekhez is. Egy proféciáról is beszél itt a ige szakasz végén. Máté idézi a Zsoltárok 78.2-t, mert példázatokra nyitom a számat, őségi titkokat akarok hirdetni. Ászáf Zsoltáráról van szó, és ha a 78-as Zsoltárt elolvassátok, ott arról beszél a Biblia, hogy milyen erőteljes hatással volt Isten ebben a világban. Az ő népén keresztül. Milyen erőteljes hatás fejtett ki Mózesen keresztül. Milyen erőteljes hatással volt a pusztában. Milyen csodákat és jeleket tett Isten, milyen módon mutatta meg Isten országnak az erejét és hatalmát ebben a világban. Így van? Azért a Vörös-tengeren ketté átgyalogolni szárazlábbal, az elég nagy csoda. Nem? Nem tartjátok annak? Hogy oda menni egy kősziklához, megkobogtatni, és egy száraz sziklából inni, ugye a 6 millió embernek, az kellett víz, nem? Friss víz, így itat bennünket Krisztus. Tehát a Krisztus a mi forrásunk, ugye, maga a kőszikla Krisztus. Tehát ezekre a csodákra írja fel a Zsoltáros a figyelmet, és aztán megjegyzi újra és újra, de a nép szíve kemény maradt. És a nép szíve elfordult Istentől, a nép szíve nem tudott így gondolkodni Istenről. Mikor nehéz helyzetbe került, megfelelkezett arról, hogy milyen hatalma van az Istennek ő rajtuk és rajtuk keresztül, és milyen csodákat is jeleket tett az ő szemük láttára. Erről beszél a 78. Zsoltár. Hogy mondom én nektek, mondom, mégse akarjátok megérteni. De azonban 78-es Zsoltár azzal fejeződik be, de találtam egy elég őrültet ahhoz, aki hitt nekem, mondja Isten, ez volt Dávid. És Dávid, aki alapvetően egy fiatal pásztor kölyök volt, olyan jelentéktelen volt, hogy Sámuel, mikor még elévitték, se nézett ki belőle semmi jót. De Isten igen, hát nem akart teljesen inni. Nem is számoltak vele, se az apja, se a tesói, testvérei. Tehát úgy mondták, Dávid ez van, hát ez kicsi még ahhoz neki. Túl kicsi az, hogy Dávid nagy dolgot tegyen. Isten azonban másképp gondolkodott ő felőle, és gyakorlatilag Dávidból országváltoztató ember lett. De így nagyon kicsivel kezdte, nem? Gondolj bele, az ország fő profétája semmi esélyt nem látott arra emberileg, hogy ebből valami legyen ebből a gyerekből. Nézd csak, vakarta a fejét. És akkor Istennek kellett így lelkigondozni Sámuelt, hogy nyugodj meg, barátom, hogy ennek ott belül sokkal több van, mint ennek az egész kosárnak itt. Csak kenjed föl, mert én hívtam el. És ebből a kis srácból bizony egy országot megváltoztató személy növekedett Istennek a hatalma, Isten országa, Istennek az ereje. Na nézzük néhány alapigazságot. Az Ellen Platt-tel találkoztunk, vagy az Isten úgy hozta ezt, hogy itt felindította a lelkemet, a szívemet, szellememet, hogy menjek el egy találkozóra Budapestre, és körülményeket is úgy alakította, hogy ott tudtam lenni. És nagyon fontos volt, mert korábban megértett bibliaigazságokat megerősített a szívemben, szellememben, és megújított. Ez a találkozás. Több dolog nem lesz új nektek, mert ebben éltünk, ebben élünk a városban, de azt gondolom, ahogy nekem, talán nektek is szükségetek van arra, hogy megfrissüljön a látásunk. És a meggyőződésünk, amit Isten rólunk jelentéktelen kis Dávid gyülekezetről gondol. Vagy gondol az eklézsiáról ebben a városban, mi, akik mondjuk, hogy vagyunk itt pár százát, mi ez ennyinek, ugye? Gondolkodunk erről, de egy Isten hogy is gondolkodik rólunk? És hogyan gondolkodjunk? Az Isten ország evangéliuma szempontjából helyesen. Jézus ugye a muskálmag és a kovász példázatával egyértelműen rá akartát mutatni nekünk arra, hogy bármilyen kicsinek és jelentéktelennek is tűnik az életünk, az életed, a lehetőségeid, Isten alkalmassá tud téged arra tenni, hogy megáldjon és áldás legyen. És ez az áldás, amit kapsz, egyre bővülő legyen, és ezáltal a bővülő áldás által egyre bővülő és erőteljesebb mértékben tudj hatással lenni a környezetedre. Amen. Szorványos amen hangzott el a teremben, csak azoknak mondom, akik hallgatják esetleg az interneten. Amen, köszönöm szépen, kiúsztál a slamasztikából. Oké. Ugye magának Ábrahámnak is azt mondja Isten, amikor beszélget vele a jövőjéről, hogy menjél Ábrahám, szedd össze magad, és itt te leszel a hitatja, áldjál itt meg mindenkit. Ezt mondja neki? Győd fel az inger ujját, lehet, hogy nem is volt neki, valószínűleg nem a baját. Feküdj neki a dolognak, szedd össze magad, barátom, és mindjárt be is szaladt Egyiptomba a maga erejéből. Nem ezt mondja Isten neki, hanem azt mondja, megáldalak, és áldás leszel, sőt, a te benned lévő áldás a magodra hatással lesz, és annyi lesz a te utódod, mint az ég csillagai. Ábrahámról elég sokan tudnak a világban ma is. Igaz? Pedig nem volt nagy szám. Gondolj bele, egyedül kóvágott ott a Kánaán földjén. Mikor oda ment, hogy Isten neki ígérte, akkor tele volt a föld egyébként. Laktak ott, tehát félrejtés ne essék, úgy keresd, hogy hova is lehetne neki menni, mert hát itt végig is laknak. Nem is volt gyereke, stb. És mégis Ábrahámot úgy emlegetjük ma, hogy ő a hitnek az atya, és gyakorlatilag az az ószövetségi atya, akinek fiai vagyunk, és lányai mi is a hit szempontjából, mert ő is hit által igazult meg, és ezáltal hit által, bizalom által Isten azt mondta, Ábrahám barátom, gyere, beszélgessünk. Így kezdett beszélgetni Isten vele, mikor Sodoma és Gomorra kérdésében, hogy tárgyaltak, hogy mi is legyen Sodomával, Gomorával, ne felejtsétek el, azt mondták az angyalok, hogy eltitkolhatjuk Ábrahámtól, amit tenni akarunk. De olyan kapcsolatban volt Istennel Ábrahám és Ábrahámmal Isten, mint egy jó barát. A jó barátok ugye azok nem titkolóznak egymással, egymás előtt nyitott a szívük. Így van? Isten így gondolkodott Ábrahámról. Hát hogy ne mondnánk el a barátunknak? Hát a barátunknak tudnia kell, mi fog történni. És akkor azt mondta Ábrahám Istennek, hogy jó gondoltad? Azért nem biztos, ilyen gonoszak azok. És elkezdett vele alkudni 50, és stb. Lement 5-re. Mondta, jó van. De az a baj, annyi se volt. És ugye ez megpecsételte Sodoma Gomorra sorsát. De azért ne fedjük Jézus tanítását, hogy azoknak nagyobb felelősség van, akik itt ülünk ma. Az első gondolat, amire szeretném fölhívni a figyelmünket, mindannyiunkét, a magamét is, a városunkban történtek miatti aggódás helyett a városunkban élő iránti szeretet megélésére koncentráljunk. De amikor a városra gondolunk, mondjuk Debrecen és a térségére gondolunk, világban éltek ti is, emberek között éltek, és a felszínes nevetgélés mögött egy hívő ember elég hamar megérzi azt a mélységes nyomorúságot és szenvedést, amivel tele van ez a világ. Tehát ahogy most nemrégen voltam kötetlen módon egy nagyobb csoportban, és beszélgettem régi ismerősökkel, úgy ment a nevetgélés, meg a viccelődés, és úgy, amikor hazamentem, akkor is végig gondoltam, hogy mennyi nyomor és fájdalom és szenvedés van. És mekkora elhívásnak kell lenni, hogy ezek felé az emberek felé valaki felvállalja a pásztori szolgálatot és a szolgálatot, hogy segítse őket egy teljes életre jutni, egy egészséges életre jutni. Óriási szenvedés és nyomorúság van. És ha ezeket nézi az ember, akkor bizony aggodalom tölti el, mert mint én is rá végig gondoltam, hogy csak az egynek, ha egynek a dolgok sorsát én felvállalnám, hogy segítek neki, az mennyi energia és mennyi idő, és emberleg szinte lehetetlen vállalkozás lenne. Na most a városunkat nézzük, és annak vannak térségei a mi városunknak, amelyek nagyon szegények, vannak amelyek nagyon gazdagok. Nem tudom, melyik reménytelenebb. Emberi szempontból, melyik csapat reménytelenebb. Mondod a gazdag? Hát nem tudom, én nem akartam ezt megválaszolni, lehet, hogy így van. Az is igaz, de nem biztos. Nem tudjuk igazán megmondani. De rengeteg dolog van, amit kéne tennünk. Igaz, Tamás? Ha elhangzott az egyetem, az imában, 37 ezer diák. Gondoljatok bele, hogyha mindegyikkel 5 hónapig heti 1 órát szeretném beszélgetni. Matematikusok összedobják, hogy hány ember, hány teljes időben, napi 24 órában kéne ezt csinálni, hogy ezeket a találkozásokat megtegyük, és ez még 5 hónapról van szó. Nem beszéltünk arra 3-4-5 évről, ami szükséges ahhoz, hogy egy ember éretté váljon Krisztusban. És mennyi energia és idő kell ahhoz. De azt gondolhatjuk, ugye, hogy ez lehetetlen küldetés, hogy a városnak egy szegmenséről beszélünk, egy kicsi szeletéről, és még nem vagyunk egy 2 milliós, meg 14 milliós város. És azt mondja a Biblia, hogy bennünket azért rakott ide ebbe a városba, hogy megváltoztassuk az egész várost. De ezt mi racionálisan végiggondoljuk és összeadjuk, azt mondjuk, ez lehetetlen. Persze, hát így is van. Azért Isten léptékű. Tehát ahelyett, hogy aggódnánk, hogy hogy fog ez megváltozni, nézzük meg, mivel rendelkezünk, és kezdjük el. 5000 ember megvendégelése. Jézus, értük, elkezdi mondani, hogy gyerekek, sok ember van, ezek éhesek, igazatok van, hogy már elég elment az időid, még szaladgálni kéne, mert bolt bezár a Tesco, és nem tudnak venni kaját, és akkor azt mondja nekik Jézus, hogy figyeljetek, barátaim, hát itt van 5000 férfi, tehát mondjuk 15000 ember, az jó nagy gyülekezet volt, igaz? Mondja, gyerekek, most szeretett vendégség lesz, és tarisznyát kinyitni, tessék, ellátjuk őket. És a tanítványok azt mondják, ez egy kis kevés kenyerünk, egy kevés kis halacskánk, azt mondja, ezt etessük meg ezzel? Hát még a morzsákra szedjük, hát akkor se jut mindegyiknek, hát jól meg hogy lakhatnának? És Jézus azt mondta, igen, ezzel fogjuk kezdeni. És hogy értették meg ezek a tanítványok ezt a sok embert? Egyenként. Mentek az egyikhez, aztán mentek a másikhoz, mentek a harmadikhoz, és végül mind jól lakott, meg még maradt is. Elkezdték kicsiben. Nem egyből a 15000-et etették meg, hanem Jákobot, Ráhelyet, Rebekát, Júdást, Simont, Izsákot, Hátizsákot. Tehát vitték a hátizsákot, és megetették ezeket. Így van. És végül, amikor összeszedték a maradékot, sokkal több maradt nekik, mint ha elindultak. Nem ez Isten országa? Tehát ahelyett, hogy azon aggódunk, hogy hogyan fog ez a város megváltozni, hogyan fog ez az ország megváltozni, kezdjük el Istennek odaadni, mink van, és kezdjük el kicsiben. És haladjunk egyikről a másikra. Ha abból a 37000-ből én egyel tudok beszélgetni, 5 hónapon keresztül, heti 1 órát, akkor tegyem azt meg. És hogy a Jóisten hogyan fogja megáldani, azt én nem tudjuk. Olvastam egy történetet, Oroszországba mentek el misszió munkára, egy konferenciára Beris Szentklerék, és pontosan ő egyik munkatársa, és ott azon a konferencián találkoztak egy orosz fiatalemberrel, egy gyülekezetben volt, gyülekezeti alkalom keretében, és ez a fiatalember oda ment hozzájuk, hogy Amerikában vagytok keresztények, vagytok, engem érdekel ez a dolog, akkor még kőkemény kommunizmus volt Oroszországban, Szovjetunióban, hogy egészen pontos legyek, és ez a fiatalember végig is megtért ezen a beszélgetésen, találkozáson. Aztán ez a fiatalember olaszánt az értét szolgálata, és elindult egy keresztény rádióállomást, amin keresztül 10 millió emberre volt hatással. Ezen a csatornán keresztül. Hoppá, hogy is történt csak ez? Két őrült amerikai elment Szovjetunióba. Nem egy biztonságos világ volt azért ez. És bizonságot tettek egy egyetemista fiúnak, aki kereste az urat, és megtért ez a fiú, majd odaszánta az életét, és megetettek 10 milliót. Azért 10 millió ember már, ugye egy Moszkva, majdnem Moszkva méretű városról van itt szó, nyi emberről. És hogy nem, az a kis kenyerecske, meg az a kis halacska, ami nekik volt, az 10 milliónak volt elég. Nem rossz, igaz? Tehát mit tudott-e, hogy Isten hogy fog munkálkodni? Nem arra néz, hogy hogy fog az egész várost elérni, hanem kezdjük el mindazt oda tenni Isten kezébe, amivel rendelkezünk. De ehhez az evangélium szellemében kell gondolkodni. Hogy minden nagy dolog, hogy kezdődik el? Kicsibe! És a kicsit még lehet, hogy te is elhiszed, hogy ez arra képes vagy. De az Úrral biztos. Ugye ne aggódjatok a holnapi napért, holnap majd aggódik magáért, minden napnak elég a maga baja, tehát napról napra, lépésről lépésre haladjunk. Előrevívve Isten országának munkáját. Következő gondolat, a városban történő rossz dolgokkal kapcsolatos ítélkező hozzáállás helyett átállni az áld meg a városodat és a benne lakókat viszonyulásra. Azt mondja Jeremiás proféta által a Szentlélek a fogságba vitt zsidóknak a Jeremiás 29.7-ben. Fáradozzatok annak a városnak a békességén, ahová fogságba vittelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak a békességétől függ a ti békességetek is. Maga a békesség szó, a shalom, héber kifejezés, következőket jelenti. Békesség, egészség, jólét, biztonság, nyugalom, tökéletesség, teljesség, harmónia. Tehát akárhogy is nézzük, Itt egy jó nagy adag dologról van szó, ami nekünk fáradozni kell. Fáradozunk a békéjén, hogy egészséges legyen a város, jól lét legyen ebben a városban, azon a környéken, ahol élsz. Biztonság legyen ebben a városban, nyugalom legyen ebben a városban, tökéletesség legyen ebben a városban, teljesség legyen ebben a városban, harmónia legyen ebben a városban. Ha a viszonyokat mellé teszel, amilyen viszonyok vannak ma a városunkban, amikről csak te tudsz, akkor így... Ráadásul ugye ezt Isten úgy üzente a pogány népek, báványimádó pogány népek közé menő zsidóknak, hogy hát legalább olyan rossz helyzetben voltak, mint mi vagyunk itt. Mit is kell csinálni? Munkálunk itt a városban ezeket a változásokat? Igen, ez a dolgunk. Ez Isten országnak a törvényszerűsége, és ez az a szellem, ami Isten szelleme, ami erőt ad nekünk, és amire elhívott bennünket az Úr. Két dolgot mondanék. Fáradozzatok, és imádkozzatok. Ezt a kettőt együtt kell tennünk. Fáradozni, és imádkozni a városban élő embereket és a városért. Miért kell imádkoznunk? Növekedett a bűnözés. Mi lesz a gyerekemmel? El sem merem engedni este. Buszon én fogom kísérgetni. Jaj, borzasztó változások történnek az iskolában. Mi lesz a gyerekkel? Jaj, gazdasági változások és válság történnek. Jaj, mi lesz velünk? Ugye nem ezt kell tennünk, hanem aha, az ördög munkálkodik a városban. De a mi Urunk a Názáreti Jézus Krisztus hatalmasabb, és megvan írva, hogy Isten az ő hatalmától aláhajtotta az ellenségnek az erejét. Tehát növekszik a bűnözés. Akkor fáradozunk azon, és imádkozunk azért, hogy visszaszoruljon. Veszélyben van az oktatás, veszélyben vannak a gazdasági dolgok, nincs munkája a városban. Aha! Mi az én dolgom? Jaj, de borzasztók a politikusok. Jaj, ezek a kapitalisták. Jaj, ezek a bankok. Jaj. De nem ez a dolgunk, hanem Uram, itt van egy probléma. Szükségben vannak az emberek. Szükségben vannak a mi testvéreink is. De szükségben van a munkatársam. Igaz, hogy pogányú megérdemli. Ugye? Hát néha a keresztények képesek vagyunk így gondolkodni. Hogy annyit bántott engem. Most Isten a gábarot neki. De hát nem így van a dolog, mert Jézus Krisztus ő érte is meghalt, és ugyanúgy folyt az ő vére, Jézusnak a vére, ő érte is, mint érted, aki már ezt elfogadtad, nem? Amen, halleluja. Tehát offenzív hozzáállást kér az Isten ígér tőlünk. Mert bennünk van az a potenciál, hogy mindaz, ami ebben a városban van, megváltozzon. És ami munkahelyeden van, megváltozzon. És kimondanak tendenciákat, leírnak dolgokat, eldöntenek dolgokat, de téged azért rakottad Isten, hogyha azt látod, hogy az gonosz dolog, az megforduljon. És Isten meg fogja fordítani. Van hatalma Istennek arra, hogy a te imádságaid által, meg mindaz által, amit cselekszel az Úrnak való engedelmességben, megváltozzanak a tendenciák. Megváltozzanak a vezetők, ha arra van szükség. Megváltozzon az emberek hozzáállása, szíve, a gondolkodásmódja. Amen. Ez az Isten országa szerinti gondolkodásmód. Nem a sopánkodás, a panaszkodás, hanem a fáradozás és az ima, a könyörgés. Ez Ellen Platt elmondta, hogy arra, hát ugye maga Dél-Afrikában elég nehéz helyzet van még most is egyébként, de az apartheid rezsim idején ugye volt egy kaszt, a fehérek, akik dőzsöltek és dúslakodtak, és voltak a benszülöttek és a feketék, akik pedig elnyomottak volt, de gyakorlatilag másodrangú emberek voltak, rabszolgasorsban éltek. És amikor a rezsim megtört, akkor ugye a társadalomban jött egy változás, egy felszabadulás, egyrészt a bűnözés, a prostitúció, a szerencsijáték, és minden elszaporodott az országban, és ott volt a mély szegénység, meg ott voltak a fehéreknek a gazdag léte, és akkor ezek megtértek a gyülekezetbe, és a gyülekezetben voltak a gazdag fehérek, meg voltak a munkanélküli, képzetlen szegény emberek. Azt mondja, elkezdtek gondolkodni, hogy hogyan lehetne ezen változtatni. Azt mondják, oké, van itt nekünk 3-4 pedagógusunk, akkor vállaljunk olyat, hogy csinálunk egy kis képzést. És elkezdünk 3-nak, 4-nek, 5-nek szakmát adni. Akik jönnek és érdeklődnek, azokat kiképezzük valamilyen szakmára. És elkezdték kicsibe. Mára évente 1000 szakképzett ember, bocsánat ki, ez a 3-szintes oktatási intézmény, ami a város központban, Pretóriában felépítettek. de nagyon kicsibe kezdték el, azt gondolod, hogy mi van nekünk, amin ezen változhatunk. Jó, hát vannak itt milliók, akiknek kéne adni, nem tudunk milliótnak adni, le tudunk adni háromnak, négynek, ötnek. De azzal már elkezdtük a változást. Nem azt mondták, hogy mikor lesz majd, amikor minden milliónak tudunk adni, nem ezen gondolkodtak, hanem elkezdjük a kettőt, hármat. Aztán megjelent az újságban, hogy kaszinó fog nyílni a városokban. Így gondolták, a kaszinó nyílik a városban, ugye a szegény ember a hamis remény hatására, ugye azt a kevés is pénzét is bele fogja dobálni a játékgépekbe, meg a kaszinóba el fogja játszani, hogy hát ha jobb életre tehet szert ezáltal, amilyen volt. Tehát látták a pásztorok, a vezetők a városban, hogy ez nem lesz jó ennek a városnak. Egyet azt mondták, uram, ez az embereknek nem jó. Ez a gonosz munkája lenne a kaszinó nyílna, és mi imádkozunk azért az Úr Jézus nevében, hogy törjön meg a gonosz munkája, a gonosz terve. Összehívták a gyülekezetekben lévő képviselőket, mert addigra már azok is lettek, és vállaltak pozíciókat a város vezetésében, és elmondták nekik, hogy mi a látásuk a Biblia alapján és a társam ismeretében erről a kérdésről. A képviselők visszamentek a szavazásra, és képviselték az Isten országának álláspontját ebben a kérdésben, és leszavazták, és nem lett kaszinó Pretóriában, azóta sem. A többi városban nyílt a kaszinók, de náluk nem nyílt. Szóval azon arra jöttek rá, hogy munkanélküliség van, és erre az, hogy sok embernek adjanak munkát, kellenek befektetések a városban. Azt találták mondani egyik pásztor találkozón, hogy milyen nagyszerű lenne, hogyha a BMW nyitna egy nagy üzemet, és több milliárdnyi befektetést hozna a városba. Mondta a másik, de figyelj, a BMW most kivonul az egész országból a bűnözés meg a közbiztonsági problémák miatt, de egy profétai személy azt mondta a vezető közül, de imádkozunk azért ezért a dologért, úgy érzem, Isten szellem arra indít, hogy imádkozunk, kérjük az Urat erre. És konkrétan nem mondták az Úrnak, Uram, kérjük, hogy küldj ide a BMW-t, hogy 1 milliárd helyi pénznemben számított befektetés hozzon ebben a városba, és teremtsen új munkahelyet. Egy év múlva a helyi lap, a BMW 1 milliárd befektetés fog hozni a városba, és ennyi számú új munkahely fog nyílni a városba. Tehát eldönthetjük, hogy sopánkodunk azon, ami történik, vagy használjuk azt a hatalmat és erőt, amit kaptunk az Úrtól. És elkezdjük ennek a városnak a jólétét munkálni, és nem csak passzív szemlélői vagyunk annak, hogy szétlopják a várost, szétlopják az országot. Gondoljátok végig a magyar történelmet. Bethlen Gábor mekkora hatalmat kapott Istentől? Erdély fejedelem, majd királlyá akarták őt koronázni, koronát nem fogadta, de teljes Magyarországnak uralma az ő kezében volt, és a protestantizmusnak olyan védővásárja volt, amit a katolikus inkvizíció nem tudott elsöpörni. Mindig megverte a császárt és a seregeit, és meg Isten megáldotta. Úgy gondolkodott az ember, hogy Istentől kapott valamit, és azzal elkezdett kicsibe élni, és Isten elkezdte őt felhasználni. Miért ne lehetne az, hogy Magyarországon bármely keresztényt esetleg, akit Isten arra hívott el, fölvigyen egészen a miniszterelnöki székig. És bekerülnek a parlamentbe a képviselők, vagy a városban, hogy polgármester legyen egy istenféle ember, vagy a képviselők közül többségben, vagy többen Szent Szellem által betöltött, bölcs, az Isten országát képviselő emberek legyenek. Tanácsadók legyenek keresztények. Amen. Tehát miért ne lehetne ez? Azért, mert ez olyan nagy dolog. Hát hihetetlen. Hát persze, hogy az. De kezdjünk ezen munkálkodni. Mi kell ez? Jogegyetem? Aha! Jogegyetem. Jogegyetem kell hozzá. Mi kell ez? Közgazdaságtudomány egyetem? Aha! Közgazdaságtudomány egyetem kell hozzá. Értem! Na akkor oda fogok menni? Hogy mi lesz belőle, maradom, nem tudom, de legalább elkezdem azt építeni. De lehet a professzorom fog megtérni, és nem én leszek a miniszterelnök, hanem a professzor lesz a miniszterelnök, vagy a gazdasági miniszter, de akkor meg ő azért vagyok az jogi egyetemen, vagy a közgazdaságtudomány egyetemen, hogy bizonyosítják a professzornak. Mert hát elég sok tanár keveredett a kormány közelében már a történelem folyamán. És potenciálisan az egyetemen el tudjuk őket érni. Aki hallja, értse meg. Halleluja. Értitek? Nem tudod, hogy kiből mi lesz. Falak helyett hidakat építsünk a környezetünk felé. Jézus így tanít a János 17:15-18-ban. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való, szenteld meg őket az igazsággal, a te ígéd igazság. Hogy engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Tehát, Jézus azt mondja, hogy a felelősségünk, akik prédikálunk például ebben a gyülekezetben, házi csoportokat vezetünk, szolgáló csoportokat vezetünk, hogy segítsük a testvéreket arra, hogy meglegyenek alapozva az igazságban, hogy ne a gonoszság sodorja el őket, hanem ők legyenek hatással a gonoszságban lévő emberekre. Így van? Tehát azt mondja az Úr, hogy megtart bennünket. Megtartani pedig az igazság. Az igazságban való megszilárdulás, meggyökerezés által lehetünk, tehát értjük és tudjuk, hogy mit miért teszünk, és mit miért nem teszünk. Meggyőződéses keresztények vagyunk, meggyőződéssel valljuk azokat a bibliai igazságokat, amelyekhez hit és reménység párosul a szellemünkben, a szívünkben. Amen? Akkor nincs probléma. Tehát jöhet neked, hogy felhívnak telefonon, figyelj csak, olcsóban hozzá tudsz jutni. Akár ingyen is, annyira olcsón. Csak éppen alá kéne írni ezt a kis papírt. Ott lesz az aláírásod, nem számít. Jó lesz? Nem jó. Miért? Azért, mert itt lopok ennyit, és tudom, hogyha egyenesen, becsületesen járok, Isten áldása engem el fog árasztani. És minden lesz forrásom, ami nekem szükséges. Amire pedig nem lesz forrásom, akkor nem is kell. Eljön majd az ideje, amikor Isten meg fogja adni, ha arra nekem szükségem lesz. De nekem lecseréljek néhány ezer forintot. A mennyei királyság, az Isten országa nagy erőforrásainak, kincstárának a kulcsáért. Hát elmen neked az eszed? Hát dehogy fogok én pár ezer forintért odaadni a becsületemet, meg ezt a lehetőséget elzár, ezt a csapot. Mondom benne olyan, mint hogy ekkora nagy csap lenne, zúdul belőle az áldás a folyó. Meg csepegek egy-két ilyen kis koszos, piszkos csepp íz, és mondják, hogy nem kell. Hát akkor nem fogod elfogadni, ha Isten országa szemléletmódjában, Isten ígéreteibe gyökerezel, és hiszed azt, amit Isten mond. Meg vagy győződve róla. És ennek hatására meg is fogod azt tapasztalni. Ámen. Nem ámen. Ámen. Tudom, én tudom. Ti is úgy gondoljátok. A körülöttünk lévő világot Ellen Plettig is vizsgálták, és azt gondolom, hogy érdemes elgondolkodnunk azon a 8 területen, amit ők megfogtak a társadalomban. Tehát 8 meghatározó terület, amin keresztül is, ahol úgy gondolták, hogy meg kell vizsgálják, hogy milyen befolyással és milyen hatással tudnak lenni első perctől kezdve, ugye egyre növekvő módon, de elindulni azért kicsiben lehet. Ez első terület az oktatás területe, második az üzleti élet, harmadik dolog a művészetek területe, negyedik dolog az egyház, az ötödik dolog a kormányzat, vagy a képviselet, önkormányzat, a hatodik terület a média, fúj média, gonosz az ördög kezében van, fúj, 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 de nem így van. Éppen ezért, mert látjuk, hogy a gonosz befolyással van rá, és nagyon nagy hatással az embereknek, el kell foglalni. Hogy fogják elfoglalni, ha a főszerkesztő meggyőződéses keresztény lesz? És azt mondja, figyelj, olyan megbízásokat adok, ami érdekli az embereket, mert ismerem az embereket, tudom a dolgaikat, tudom, mi foglalkoztatja őket, és tudok megoldást is. Na, ilyen riportokat csinálj, és menj csak el ide. Csinálj csak meg ezt, fotózz csak le ezt. És a mi műsorunkban ezt fogjuk közé tenni. És mi az embereket érdeklő dolgokról lesz szó, nem elrugaszkodva a fantázia világban, ezért az embereknek tetszeni fog az a műsor, mert ráadásul még választ is fog adni a kérdésekre. Ne haragudjatok, ha bizonyos barát, nem mondom milyen barátnak a zümzüm műsorait annyian nézik a süket beszédeket, csak hát akkor mennyivel többet tud adni az Úr és Isten bölcsessége által azok az emberek, akik felkészültek arra, hogy szolgáljanak ebben a világban. Tehát a média, sport területén milyen nagy hatással van egy sportoló a keresztény, nem? Az egész világon beszélik. Akkor Kaká felhúzta a pólót, be is tiltották, hogy I love Jesus. Tudod, nem lehetett mutogatni, mert ezek mutogatták mindig a brazilok, hogy engem Jézus emelt föl. És azóta is mindenki tudja, azért fociszurkolók is, hogyha nagy foci drukkerrel beszélgetsz, azért tudja, hogy figyelj is, mert Kaká, tudod, hogy keresztény, meg a fél brazil válogatott is. És akkor már lehet velük beszélgetni. Azért csak jó, hogy ezek ilyen kiváló sportolók, nem? Elképzelhető, hogy az anyja meg az apja azt mondta, hogy gyerekem, adott Isten neked tehetséget, hajrá, menjél, csináld! És Isten felnövelte őket olyan magasságba, hogy hatása lesznek, de gondolj be egy edzőre. Aki sportban edző. Igaz, Peti? Mondtam már neked többször. Egy edző olyan bensőséges viszonyba kerül a tanítványaival, szinte többet tölt időt velük, mint a saját szüleik, amikor versenyszerűen sportolnak. Óriási hatása tud lenni rájuk. És el tudja vezetni őket Krisztushoz. Tudod, filmek szólnak erről, tudjátok. Miért ne lehetne az, hogy akinek tehetség adott Isten, edző lesz. És meghatároz néhány fiatal, meghatározza néhány fiatalnak a jövőjét, életét. A gondolkodását, a sikerről, a testéről, a fizikumáról, a tehetségéről. Kinek a dicsőségére van. Tűzszekerek című filmet ki látta? Többen láttátok, nézzétek meg, ugye Vangelisnek a zenéje van, azért híres volt alatta, a Tűzszekerek, ugye? És ugye ez nem a Star Trek, keverik néha, ez két futóról beszél, egy zsidó futóról, egy zsidó származású futóról, meg egy keresztényről, egy evangéliumi keresztényről, aki mikor megtudja, hogy az ő futama vasárnap rendezik, azt mondja az olimpia bizottság elnökének, hogy akkor ő nem fog indulni. Már a hajón vannak, mennek Franciaországba. Összeírják a nagy tanácsot, mindenféle előkerült, és megpróbálják gyomrozni, hogy fussál. És azt mondja, hogy figyeljetek ide, ha én most futok vasárnap, akkor mindent szembe kövök, amit hittem eddig. És ami által ide jutottam egyáltalán. Azt mondja, akkor nem fog futni. És akkor az egyik sportársa lemondott az ő szereplésre, hogy tudta, ez jobb futó, és ő szombaton futott. A zsidó futó meg akarta őt verni vasárnap, de hát ő vasárnap nem volt ott, és olimpiai bajnok lett. Megnyerte az ő futamát. És mindenki tudta, hogy ez a férfi Isten dicsőségére futott. Elsősorban Isten országa dicsőségére, és csak másodszorban Angliának a dicsőségére. Én mikor ezt láttam, azt mondtam, hogy ez őrült. Hogy tényleg szembesültem azzal, hogy ez hosszú éveket edzett és készült, rengeteg, hogy a válogató versenyek azok nagyon kemények azért, hogy valaki eljusson az olimpiai kvalifikációt, megszerezze, és indulhasson az olimpián. Ez őrült. Azon gondolkodtam, hogy mit döntenék én. Ebben a helyzetben. Érdemes elgondolkodnod, az életed munkája benne van valamiben, ott vagy, amiért harcoltál, és akkor valami olyannal ütközik, amit te hiszel, és vallasz, és tanítasz, és képviselsz, és azt föl kéne rúgnod azért, hogy idézelbe sikert érje. Hogyan döntenél? Jó döntés csak akkor fogunk hozni, ha meg vagyunk alapozva az igazságban. Meggyőződéssel valljuk, amit vallunk, és nem törvénykező módon, hanem teljesítve. És Isten megoldott, hogy fusson, és amikor futott és győzött, egyértelmű volt mindenkinek a szemében, akiket tanított és prédikált nekik vasárnap, azoknak a szemében is egyértelmű volt, hogy ehhez férje az Úr az ember, és hallgatunk rá, és követni fogjuk az ő hitét. És film lett belőle, ebből a valós történetből. És azóta millióknak ad bátorítást a hit szempontjából. Tehát sport, szociális vagy társadalmi szféra, különböző társadalmi kapcsolatok, vagy szociális tevékenység mindenképpen jelentkezik ugye a világban. No, hogyan munkáljuk ki ezt, hogy benne legyünk ezekben? Ha végig gondoljátok, már most, akik itt ültök, azok nagy részét lefedjük ezeknek a területeknek. Ott vagyunk benne. Ott vagyunk az oktatásban, üzleti életben, a művészetekben, hát az egyházi életben is ott vagyunk, már hihetetlen egyeseknek. A kormányzat, jelen vagyunk az önkormányzatnál, akik ott vagytok önkormányzati, vagy kormányzati helyeken, imádkoztunk, értetek, a ima alkalmon, mert tenni és imádkozni együtt kell, és elkezdtünk imádkozni Benceért is, Tibiért is, Mártiért is imádkoztunk, akik ott vagytok valamilyen szinten. Nem lehet tudni, mi lesz belőletek. Még ti se tudjátok, de Isten már készíti. Egy lényeges dolog van, tartsátok a tempót. És amit kell, fáradozzatok, amiért kell, imádkozzatok. És Isten tudja, hogy ez a területen hova fog vinni. Művészereket mondtam, ugye? A férfi harmonikus már itt van. Vagy a foci csapatban jár, vagy itt van a Gyülibe. Jó, hát fél nem, de én már látom a jövőt. Most ezt meghallgatják, megmondják, na a zsivány. De nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy mivel kaptunk valami értéket, és látjuk az emberek kapcsolatait, házasságát, párkapcsolatát, munkáját, az életi viszonyulását, gyökeresen és pozitív mértékben tudná megváltoztatni az Úr, ezért szeretnénk megosztani velük a szívünk szeretetéből, önzetlen módon, amit hiszünk. Nem azért evangelizálunk, mert azt várjuk, hogy megtérjenek az emberek, mert akkor kókler marketing menedzserek vagyunk, akik el akarnak adni valamit. Mi azért evangelizálunk, mert szeretjük őket. Szeretjük az embereket, és tudjuk nagyon jól, hogy rajtuk múlik, hogy mit döntenek. Ezt mi nem tudjuk helyettük ezt a döntést meghozni. És anélkül szeretjük őket, és anélkül osztjuk meg velük az evangéliumot, hogy azt várnák, hogy jöjjenek a gyülibe. Nem azért evangelizáljunk, hogy eljön vasárnap a gyülibe, és az esik, eljön a gyülibe. Persze, hogy azt szeretnénk, mert nekünk az jó. Persze, hogy azt szeretnénk, hogy megtérjen és újjászülessen, mert már mi megtapasztaltuk, mikor abban a helyzetben voltunk, mint ők. És elfogadtuk az Isten üzenetét és evangéliumát, és megtértünk, hogy milyen csodálatos életet kaptunk. Persze, hogy azt szeretnénk, de értitek, ha már üzleti szempontból gondolkodunk az evangéliummal, akkor kókler marketingesek vagyunk, abból is a legrosszabb fajta, mert nem önzetlen módon szeretjük őket, és adunk valamit, csak azért, mert szeretjük. Töltünk időt velük, csak azért, mert szeretjük őket. És adunk valamit abból, amit kaptunk Istentől, abból az áldásból. És ezáltal lehetőség és esélyük van találkozni azzal az Istennel, aki feltétlenül nélkül szereti őket. Média, sport és szociális terület. Felhívjuk tehát a figyelmünket, emlékeztetünk el magunkat arra, hogy ahol vagyunk, ezeken a területeken azért vagyunk ott, hogy Isten országát képviseljük, és változások történjenek. Ámen. Az egészségügyben. Uram, kevés a fizetés, nagy az elvándorlás. Mi az, hogy a borsztó? Uram, halleluja, imádkozom, áldjad meg az egészségügyben dolgozó politikusokat és vezetőket. Adj nekik bölcsességet. Áld meg, uram, a professzorokat, áld meg azokat, akik privatizáltak a klinikában egy-egy osztályt, egy-egy területet, és a saját bizniszüket viszik, hogy engedjék fejlődni az új orvos generációt, és hogy adják át a tudásokat, és nem maguknak tartsák, hogy ne a versengésszel legyen, uram, a áldás alatt legyen. Áldjad meg őket, uram, vigasztalj őket, hogy megfeleljen az időbeosztásuk, tudjanak pihenni, és ne elváljanak, uram, hanem egészséges családjuk legyen, áld meg őket, hogy szabadok legyenek a pénzszerelmét, uram, halleluja, halleluja, halleluja! Halleluja! Nem? Ez az offenzív gondolkodás volt, ami változás munká, és hisz abban, hogy az imának hatalmas ereje van. És Isten az imádság által hatalmas munkát végez. És elkezd dolgozni azon, és megáll az Úrban, megáll az igazságban, szeretetet és igazságot együtt alkalmaz a jár és szolgál. Aztán meg kell határozzuk azt is, hogy hogyan tudunk legerőteljesebben hatást gyakorolni. Mi ez a mód? Hogyan tudjuk a legnagyobb befolyást kifejteni? Na most egyszerűt kérdezzek, egy iskolában, egy általános iskolában, ki az, aki a legnagyobb hatással tud lenni az egész oktatási intézmény működésére, menetére, szellemiségére, irányítságára? Az igazgató. Bármilyen hihetetlen, az igazgató. Az a normális. Hogyan tud egy keresztény hívő ember legnagyobb hatást kifejteni arra az oktatási intézményre, ahol dolgozik? Ha ő lesz az igazgató. Nevettek rajta, de ez az Isten országának üzenete. Ez az evangélium üzenete. Jegyen nyitott arra, hogy te legyél az igazgató. Nem azt mondom, hogy holnap, mert lehet nem is tenni alkalmas rá. De Isten alkalmassá tehet téged arra, hogy igazgató legyél. Készülj föl, menj el a tanfolyamokra, tanulj, lesd el a jó dolgokat. Legyél a vezetők körül, figyeld, segítsed őket, áldjad őket, imádkozzál értük, szolgáljál az emberek felé. És mit tudod te, hogy nem te leszel az igazgató? Nem így van? Honnan tudod, hogy nem te leszel az? Ja, hogy túl nagy dolog. Hát nem is leszel? De legalább engedd már meg Istennek, ha téged akar igazgatóvá tenni, mondjuk 10 év múlva az iskolában, akkor hadd tegye már meg, jó? De kinyitja a párlás ajtót, és azt mondja, hogy tessék befáradni, itt van egy jó nagy halmaz feladat. Nem egy jó nagy darab bőrszék, egy jó nagy darab feladat. De megáldalak téged, és hatásra leszel az utolsó diákra, és a családjára, a szüleire. Évnyitó, évzáró, fogadórák, és egy új légkör fog beköszönteni az iskolába. megváltozik a lelkület a szellemiségnek az iskolának. Örömmel fognak mosolyogva jönnek be a pedagógusok. Mosolyogva mennek be az órára. Mosolygó diákok lesznek. Egész évben süt a nap, és csicseregnek a madarak. Jó, tudom. Ez a mennyországban ez az iskola. De higgyétek el, Isten így tud hatást gyakorolni. Személyes tapasztalatom is. Így tud egyre növekedő és erőteljesebb hatást kifejteni a környezetünkre. Arra helyre, ahol a helyzet bennünket. És akkor fogsz tudni nagy befolyással lenni, ha minél inkább befolyásos a pozícióba kerülsz. Az uralom növekedése az befolyás és pozíció is. Ne féljünk a pozíciótól, de önző módon, önmagunkért akarjuk, ne a pénzért akarjuk, ne a hatalomért akarjuk, hanem a szolgálatot ragadjuk meg benne. És minél inkább meg tudjuk ragadni benne a szolgálatot, annál inkább alkalmasak vagyunk arra, Isten tovább növeljen bennünket. Persze szakmai tudás, szakmai ismeret mindenképpen szükséges, hogy abban haladjunk előre. A gyülekezetben, a szolgálatunk fókuszában, ugye azt mondja az Efézus 4.12-ben Isten igéje, hogy ne, hogy a felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, tehát a vezetőknek, a pásztornak, a vezetőknek, a tanítóknak a felelőssége, a felkészítése a szenteknek a szolgálat végzésére, és nem a minden szolgálat elvégzése. Tehát a Biblia nem azt mondja, hogy a lelki pásztornak, a vezetőknek a feladata, hogy minden munkát elvégezzenek. Ha így tanítanak és a felkészítés szolgálatában vannak, azoknak a felelősség az, hogy úgy segítsék a szenteket, hogy alkalmasokká váljanak a szolgálat végzésére. Tehát a fókuszban ne csupán a gyülekezetben végzett szolgálat és tevékenység legyen, hanem készítsük fel és küldjük ki a hívőket a város és a benne élők felé való szolgálatra. Az a jó prédikáció, amelyen mikor elmennek az emberek, akkor úgy érzik, hogy hétfőn ezzel én, ezzel az üzenettel hatékonyabb tudok lenni a munkahelyemen. Ha hazamegyek, már másképpen tudok viszonyulni a családomhoz. Igaz? Egy szemléletmód. Gondolkodásmód. Mert bibliai igazságokat bármelyik teológiai könyvből fel lehet olvasni. Az még nem lelkesíti senkinek a szívét. Az öt találkozáson is láttuk Jánosra, amikor bizonyságok hangoztak el, a személyes tapasztalatok. Felcsillant az emberek szeme, mert tudta kapcsolódni hozzá, hogy nekem is van lehetőségem. János elmondta, hogy ő egyébként alapszakmány hentes és mészáros, de akkor régen volt. Egyébként most pedig mentőápolóként dolgozik, tehát ugye szívderítő lett a betegeknek. A vérvér, azt mondja Tamás. És akkor hallották az emberek, hogy beszélt Isten országának dolgairól, és azt mondták, halleluja. Van remény. Új remény. Tehát nem gettósodásra hívott el bennünket Isten, és azt gondoljuk, hogy a szolgálat, többször beszéltem nektek, az az, amikor eljövök a gyülekezetbe, vasárnap 3 órakor, 16 óra, 15 óra, 45 percig imádkozok, és én vagyok a legnagyobb szolgáló Isten országában. Vasárnap 2 óra eljövök, és próbálok, izzadok ebbe a nagyon nagy melegbe, és lenyomom a 45 perc és 15 perc dicsőítést. Nem az a szolgálat, hogy foglalkozok egy kicsit a gyerekekkel, ez is a szolgálat. Része a szolgálatomnak. De mindig abban gondolkodunk, foglalkozok a gyerekekkel, csinálok egy gyerektábort, ezt azért teszem, hogy hatással legyek erre a világra. Mert tudom, ha ez a gyerek megtér, megismeri az Urat, akkor már olyan anya lesz és olyan apa lesz, aki istenfélő lesz. Ha a gyerek meggyőződéses keresztény lesz, akkor meg fogja mondani az ónének is, meg a tanítónének is, hogy én az ördög táncot nem járom. Bármennyire is hozzá tartozik a mi magyar kulturális örökségünkhöz. És azt mondja, hogy nem, mert az Úr Jézus szeretem, tanárnéni. És akkor mehetsz majd beszélgetni a tanárnénivel, mert szülőként leszek egy konfliktusod belőle, de nem baj, hadd legyen. Tehát így gondolkodni. Nem az a célunk, hogy csináljunk egy gyerektábort, napközis tábort, és jól kiszolgáljuk magunkat, meg megcsináljuk, jaj, de borzasztó. Hát azért csináljuk, hogy hatást gyakoroljunk ezekre a fiatalokra, és hiszük azt, hogy nem tudjuk, mi lesz még belőlük. Isten fogja őket megragadni, Isten megragadhatja őket, és ha bekerülnek majd felnőttként a társadalomban, akkor ezzel a hatással tudnak már hatást gyakorolni másokra. Igaz? Ez sokkal izgalmasabb, nem? Mint egy hetet ott izzadt a melegen, a porba, rohangál a gyerekek után. Hát Isten országába gondolkodni, az egy izgalmas dolog. Campus Fesztivál, igaz? Ragyog a szemle. Elkapta teljesen. Oké. Hogyan is... Ja, megnézem, hogy ezt kiírtam-e a szlájdba. Igen. A felkészítés része. Tehát milyen gondolkodásmóddal is rendelkezzünk? Az első része a mi felkészítésünknek az, hogy arra segítsük egymást, hogy maga a személy adja át magát Isten uralma alá. Nézzétek, annyi hatalmat tudsz képviselni, amilyen hatalom alá te magad alá veted. A rendőr hatalma abból van, hogy felvett az egyenruhát, és betartja a szabályokat, és mivel ő a rendőr egyenruhában van, vagy a rendőr jelvénnyel jár, ezért képviseli azt a hatalmat, amit rábíztak. Nem fogsz tudni hatalommal szólni, és Isten ország hatalmával szolgálni, ha te magad nem veted alá Isten országának hatalmának, és Isten hatalmának minden területén az életünknek. Annyit éneklünk ezekről egyébként. Vasárnapra mindig éneklünk ezekről. Hogy tiéd minden uralom, az érzelmem, a lelkem, szívem, nem szeretem ezeket a dalokat, de kétség kívül itt kezdődik a történet. Tényleg mindenem a tiéd, Uram. A gondolataim, az érzelmeim, a szívem, a terveim, minden a tiéd, Uram. A te uralmad alá hajtom az én életemet. Mert ha én nem tudom Isten uralmára hajtani az életemet, akkor nem is leszek alkalmas arra, hogy Isten uralma, Isten hatom alá hajtsam ezt a világot. Más egy dolog a szolgáló szív. Nem pozicionális, nem a siker központú gondolkodás, hanem a szolgáló szeretet. Jézus maga is ilyen volt, ugye? A szolgakirály. Aztán a feladatunk, hogy a körülöttünk élő világot Isten uralma alá hajtsuk, azaz képviseljük Isten országának erejét, és az emberek egyre inkább megértsék és megismerjék az evangélium erejét, és legyünk befolyással akár a törvényhozásra is, mert azért amilyen törvények születnek, azt kell betartani. Ez a helyzet. Tehát ez a felkészítésnek a fontos területei. No, hűha, belehúzunk. A puszta jelenlét helyett gyakorolj hatást a társadalomra. Ugye itt az Isten országa üzenetével kapcsolatban Jézus fölhívja a figyelmünket arra, hogy olyan, mint a mustármag, olyan, mint a kovász. Tehát, ha bemegy a munkahelyre, bemegy az iskolába, találkozol a szüleiddel, találkozol a régi barátaiddal, leülsz velük egy kapucsinóra, ne csak jelen akar lenni, hanem vedd figyelembe azt, hogy benned olyan erő van, Istennek olyan hatalma van benned, amely által hatást tudsz gyakorolni rájuk. És amikor beszélgetsz velük, és időt töltesz velük, másképp fognak felkelni. A beszélgetés, azt mondják, hogy hú, de jó volt. Vagy teljesen fejlegesíted őket, és elszaladnak. Hát nem ez a cél. Alapvetően az emberek szeretnek azokkal lenni, akik szeretik őket. És az emberek azokhoz ragaszkodnak, akik felül azt érzik, hogy szeretik őket. Nem? És azokhoz viszonyulnak bizalommal is. Márpedig nekünk van tőkénk, és van bőséges forrásunk a szeretetre. Így van. Az Úr Jézus az egész világot magához ölelte. Pedig ebben aztán van mindenfajta. Mi te is, meg én is benne vagyunk. Következő gondolat. Még a hatással kapcsolatban csak meg szeretném erősíteni, hogy Isten országa jellemzője, hogy minden nagy dolog kicsibe kezdődik. Mondjuk el. Isten országára jellemző, hogy minden nagy dolog kicsiben kezdődik el. Amen. Lehet erre a kicsi dolog, amit te is képes vagy Isten ereje által. Igaz? És hogy mi lesz belőle? Ne döntsd el már ma. Rájössz holnap is. Majd Isten ezt eldönti. Isten fog vezetni. Csak figyelj oda rá, és kövesd őt. És hogy említettem nektek, Jézus ugye csecsemőként kezdte, úgy érkezett el a világra. Mózes halálra ítéltként született meg, és amikor pici gyermek volt, Mózes kosárban tették a Nílus vizére. Dávid egyszerű pásztorfiú volt, akiben első ránézésre Sámuel sem látott semmi rendkívülit, de Isten igen. A tanítványok egyszerű emberek voltak, és amikor Jézus elküldte őket, szolgálatuk nyomán az evangélium elterjedt az egész világra, és ennek hatása ma is élő. Azért ne felejtsétek el, hogy a jelenlegi világban sem az iszlám a leghódítóbb vallás a Földön. Legtöbben, legnagyobb számban keresztények lesznek a világban ma is. Tehát a legjobban növekedni, Isten országa növekszik ebben a világban. Nem más vallások. Azért ez tény, ezt ne felejtsétek el. A másokhoz való hozzáállásunk, másokhoz való hasonlítgatás helyett fogjunk össze, hogy Isten országa növekedését munkáljuk együtt a településünkön. Ugye a közösségek között, a keresztény közösségek között legalább két területen szokott feszültség lenni. Az egyik a liturgia, tehát a maga a gyakorlat, a hit gyakorlat kérdése. A másik terület meg a dogmák, tehát a tanok. És a dogmáknak van két része. Az egyik része a feltételezések, amik nincsenek sehol benne a Bibliában, csak úgy gondolják, hogy benne van. A másik része pedig az abszolút igazságok. Arra kell törekednünk ebben a városban és a pásztorkörben és gyülekezeteivel, hogy ezeket az abszolút igazságokat erősítsük meg. Ugye van nekünk egy 5 pontos alapelv nyilatkozatunk, amelyben pontosan ezt az alapelvet igyekeztünk megragadni és követni. Hogy mi az, amiben egyek tudunk lenni. És ha amiben egyek tudunk lenni, a közös szolgálatunkban, a közös megmozulásunkban erre szorítkozunk, és nem vesszük bele az egyházi hagyományokat, a dogmatikánknak, meg a liturgiának az elemeit, erőltetve rá másokra, hanem azt mondjuk, ebben egyetértünk, ezt képviseljük a nyilvános alkalmakon. Akkor alkalmasra tudunk lenni arra, hogy összefogjunk az Isten országa elővételében, hogy ez a város megváltozzon. És ezért imádkoznunk kell is tenni érte a város összefogás szempontjából is, hogy ne a méregetés, ne a versengés legyen, hogy megtérjünk abból, hogy mi legyünk erős, a legnagyobb gyülekezet, a legtöbb tagnálunk legyen, ebből megtérjünk, és inkább azon gondolkodjunk, hogy tudunk a legerőteljesebb hatást kifejteni erre a városra. Tudtok rá egyet mondani? Én is azt mondom. És akkor azért is imádkozzunk, és itt már a vezetők felelőssége, a pásztorok felelősségére tértünk, hogy a pásztoroknak szüksége van egy olyan gondolkodásmódon, amivel próbálunk növekedni ebben a városban, hogy nem egy helyi gyülekezet pásztorai vagyunk, hanem szerelmi vezetői vagyunk ennek a városnak. És meghatározó, amit teszünk és amit imádkozunk a város jövőjére nézve. Számtalan példája ennek már most a városomban is, amikor imádkoztunk, és Isten megváltoztatta a dolgokat, de emlékeznek, amit mondtam Pretoriáról, hogy imádkoztak a pásztorok, munkahelyek születtek. Akkor imádkoztak a pásztorok, és nyilván ennek hatására imádkoztak a hívők a gyülekezetekben, nem lett kaszinó. Aztán a ima alkalmon, amin mi együtt voltunk itt a városi imán, említettem nektek azt is, hogy akcióba kezdtek, adakozásba kezdtek a gyülekezetek a szegényeknek, szegény testvéreknek. Ugye gyülekezetben voltak a szegény színesbőrűek és a jómódú fehérek, és irattak egy listát minden gyüleket, hogy milyen szükségei vannak a testvéreknek. Összesítették, és kiosztották minden gyüleket, és azt mondták, a városban a testvéreknek ez a szükségük van. És elkezdtek adakozni az emberek. Olyan mértékű volt az adakozás, hogy külön raktárakat kellett bérelni, aztán meg két világi logisztikus kellett bérelni, mert elöntötte őket az autók, a hűtők, a bútorok, minden. És képzeljétek el, akik mit mondanak, hallottátok, hogy mikor ez megtörtént, megtették a pásztorok Istennek engedelmeskedve, és az Isten népe Istennek engedelmeskedve meglépte ezt a, akinek többje van, betöltötte a szükségét annak, akinek kevesebbje volt. Tehát a korábbi apartheid rezsim istentelen rendszeréből fakadó előnyökből áldássá tudtak lenni a szegények felé. A város főterén volt egy nagy szobor, az egyik, a rezsim egyik vezetőjének a szobra. 3 szintet szakadt be alatta a föld, és rüpityára tört. Erre mondta a lelkész, a Ellen Platt, hogy hát ez a teológusok nem sok mindent tudnak kezdeni, tehát teológiailag ezzel nem sok mindent lehet kezdeni, de hát ez így történt. Tehát mint egy Isten jelzett, hogy megtört abban a városban ennek a személyvágatásnak, a gazdag-szegény elleni konfliktusnak, a fekete-fehér elleni szemeli konfliktusnak az ereje, hatalma, szellemére. És milyen fontos volt, hogy a vezetők, a pásztorok a szellemi tekintélyeket, felelősséget arra használják, hogy Isten országa jusson előrébb. Tehát el ne szédű, hanem légy Isten országa uramának és uramát kiterjesztő keresztjéné szolgáló ebben a városban. Kész vagy rá? Minden nagy dolog, hogy kezdődik Isten országában? Kicsiben. Nem nagyban, kicsiben kezdődik. De aztán nagyjá lesz. Másik helyen azt mondja, Biblia, elveted a magot, jön reggel, jön este, öntözi az eső, és az zöld saj lesz, aztán szárba szökkel, majd kanásztéllel. Nem egy pillanatra a másikra. Így van? Ne gondolkodj rövid távon, gondolkodj hosszú távon, és érd meg azt, hogy minden napnak elég a maga baja. Adott napon, adott helyzetben juss előrébb, hogy munkálkodsz a város jólétén, és imádkozol a város jólétén. Hogy munkálkodom a város jólétén, és imádkozom a város jólétéért. Amen.